Magyar zarándokok Rómában. Hallgassák meg Bak Borbála történésszel készített interjúnkat.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bak Borbálát, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történelem Segédtudományai Tanszék nyugalmazott docensét, aki jelenleg a Római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar Intézet könyvtárának munkatársa. Ezzel párhuzamosan kutatást végez római könyvtárakban és levéltárakban. Milyen témaköröket érint munkája során?
Az első témakör az egy korábbi korszakig nyúlik vissza, amikor ösztöndíjjal kezdtem kutatni Rómában. Térképeket és metszeteket kutattam. Szerencsés találkozás következtében Somorjai Ádám bencés atya volt, aki fölhívta a figyelmemet arra, hogy a Rómába zarándokló, illetve Rómába megforduló magyarokat mindenképpen érdemes lenne kutatni és keresni. Ez különösen azért érdekes számunkra, mert a magyar nemzeti hospíciumnak, a magyar nemzeti zarándokháznak a levéltári anyaga nem maradt fent, tehát különböző más nemzetek intézményeinél lehet kutatni ezt a kérdést. Most ilyen módon már ismert az, hogy a legnépesebb, úgy tudjuk, hogy a legnépesebb névsor a Rómába zarándokló magyarokról az a Szentlélek társulatnak, tehát a Santo Spirito in Sassiának a forrásanyagában maradt fönt. Ez nagyon jól és nagyon alaposan fel is dolgozták, azonban kevéssé ismertek azok az adatok, amelyek a német nációnak a római intézményeihez kapcsolódik. S Rómában két terület az, ahol a németek hospíciumot, templomot, azután hát egyáltalán a zarándokok befogadására alkalmas helyet hoztak létre. Időben először a Santa Maria dell'Anima hospícium és templom keletkezett a 14. században, és majdnem 100 évre rá a Campo Santo Teutónikónak a területén. Később azután ez lett a nagyobb kiterjedés és több tagot számláló testvérület a Campo Santo Teutónikónak a területén. Ennek a forrásanyagát ragyogóan feldolgozta egy nagyon alapos munkában 2002-ben Knut Schulz professzor, tehát ez az anyag, ez ismert. Nem volt ismert azonban a Santa Maria dell'Animában megforduló magyaroknak a miben léte, egyáltalán az, hogy ott ki mindenki volt. A Santa Maria dell'Animának az alapítása egy 1350-es feltételezett évhez köthető, valójában az első hivatalos, úgy mondható hivatalos, tehát okleveles adat az 1398-ból származik. Az alapítókról érdemes megjegyezni azt, hogy egy házas pár volt az alapító, tehát magánszemélyek hozták ezt létre, és a létrehozott intézmény az tulajdonképpen a német nációnak, tehát a Rómába érkező németeknek szólt. Ennek ellenére az anyagot áttekintve világos az, hogy sokkal inkább az észak, azt lehetne mondani, hogy az észak felől érkezőket tekintet nélkül arra, hogy németül beszéltek-e, tehát hogy valójában a német náció tagjai voltak-e, vagy sem, befogadták, és a nevüket a 15. századtól kezdve írásban is megörökítették. Ez a konfraternitásnak az anyakönyve tulajdonképpen, amelyiknek az első része, és hát máig egyetlen publikált része az 1449 és 1653 közötti adatokat tartalmaz.
Milyen érdekességeket emelne ki?
Egyrészt érdekes az, hogy maga a Liber Confraternitatis, tehát a, vagy ahogyan ugye a Bruderschaftsbuch der Anima szerepel a címoldalán, az milyen csoportosításban tartalmazza a neveket. A társadalmi kategóriákat, a társadalmi csoportokat követve először ugye a privilégiumokat ugyan közlik, vagy a statútumokat közlik, majd utána a pápák azok, akik elsőként szerepelnek ebben a névsorban, kronológiai rendben felsorolva. Tehát az egész kötet egyébként kronológiai rendet követ az egyes társadalmi kategóriákon belül. Őket, a pápákat követik a királyok, a császárok, a császárnék és a királynéknek a névsora. Azután következik a következő egység, amelyikben a kardinálisok, az érsekek és a püspökök kaptak helyet, és utána következnek a világi előkelők, azonban sorukban nem egyszer egyháziak is előfordulnak, tehát nem lehet hinni a címnek teljes egészében. A következőkben az egyháziak következnek, akik nem az egyháznak az elitjéhez, a felső rétegéhez tartoztak, a pápai udvarban töltöttek be valamilyen funkciót, vagy a pápai kúriához kapcsolódtak valamilyen módon, és azután vannak olyanok, az lenne az utolsó csoport, akiket semmelyik kategóriában sem soroltak be, és közöttük vannak egyaránt egyháziak és világiak is, és róluk tudjuk tulajdonképpen a legkevesebbet, bár a legnagyobb számú ez a névsor, mert itt szinte csak egymás után a nevek következnek, és az újabb bekezdések azok arra utalnak, hogy különböző időpontban érkeztek az animába, és különböző időben jegyezték be a nevüket, tehát a tagolása az mindössze, hát ennyiben ragadható meg. Az egész kötetre még, hát mint érdekességként megemlíthető az, hogy valamennyi kategórián belül az adatok a 15. század közepéig egy szerkesztett anyagot jelentenek, tehát egy feltehetően úgy tudjuk, hogy egy Mark Wade nevezetű írnok és szekretárius volt, aki összegyűjtötte a korábbi felbukkanó neveket, és azt egy szerkesztett formában valamennyi csoportnak az elejére illesztette, utána pedig következnek a részben sajátkezű bejegyzések, részben pedig egy-egy személynek a bejegyzései, olyan módon, hogy a név mellett időnként szerepel az a náció, ahová tartoznak, az a hely, ahonnan származnak, az a méltóság, amit viseltek, és az az összeg, amit adományként az animának a részére befizettek. Akár a kórháznak a javára, akár a később azután temetőt, fenntartásra is lehetősége volt ennek a testvérületnek, tehát a temető működtetésére, az eltemettetésre.
És ezek között, a nevek között, felsorolások között magyarok is előkerülnek.
Igen, hát előfordulnak magyarok is, és hát mondjuk ezt az ember különös örömmel veszi tudomásul, hogy vannak olyanok, akikről egyértelműen megállapítható, hogy magyarok voltak, azért, mert hát vannak, akikben bizonytalanság él pillanatnyilag még bennem, hogy mennyiben köthetőek Magyarországhoz, vagy a magyar területhez, de van, akiről elmondják azt a 15. század közepén, például Segesvárról származik, tehát Erdélyből érkezett Rómába, azután van, akiről megtudhatjuk azt, hogy a nyitrai püspök volt a 15. század végén, és hát nagyon megható, amikor az ember látja azt, hogy saját kezű bejegyzésről van szó, tehát ilyen módon ilyesmivel is lehet találkozni. A 17. században pedig a Pálffy családnak több tagja fordult meg. Ami nagyon érdekes és feltűnő ebben a kötetben, az az, hogy az animához kapcsolható magyar személyek, azok nem a jubileum éveknek a vendégeiként érkeztek, tehát nem a jubileumi zarándokok sorába tartoztak, hanem függetlenül a jubileumi évektől jártak valamilyen ügyben Rómában, és keresték meg az animát, és lettek annak a jótevői.
Ezeknek az adatoknak a tükrében milyen tanulságokat vonhatunk le a kutatás kapcsán?
Számomra érdekes tanulság az, hogy a forrásanyagról írt 19. századi ismertetésben följegyezték azt, hogy a Liber Confraternitatisnak a kutatása az olyan nagy munkát jelentene, hogy fölösleges időt szánni rá. Tehát, hogy nem lesz olyan hozadéka a kutatásnak, ami megérné ezt az idő és energia befektetést. Én ennek ellenére úgy érzem, hogy a névsort, mert ez gyakorlatilag egy névsor, tehát néhány magyarázó megjegyzéssel bővített névsor, amit kézbe vehet az ember, mindenképpen egy olyan képet mutat, amelyik jelzi azt, hogy milyen sokszínű és mennyire változatos volt ez a római élet egy olyan intézménynek, mint egy templom, ahhoz kapcsolódó kórház, egy ahhoz kapcsolódó temető, a beérkezett adományokból vásárolt házak, amelyek a tulajdonképpen ennek az egész konfraternitásnak a tulajdonát képezték, és ma is, hogyha valaki a templom környékén jár, és megnézi a Santa Maria del Anima környékének az utcáit, akkor a házakon rajta van, hogy az a egykor ehhez a konfraternitáshoz tartozó épület volt, sőt, tehát ma is tudjuk, hogy vannak azért olyan házak, amelyben mai bérlakásaik is vannak. Tehát máig élő hagyomány, hogy úgy mondjam, az, ami elkezdődött és hát dokumentált a 15. századtól kezdve.
És magyar szempontból milyen tanulságokat vonhatunk le?
Hát magyar szempontból az az egyik tanulsága, hogy tömegesen nem voltak magyarok a vendégek között, vagy a támogatók, a jótevők között, de ugyanakkor, hát a szórványoknak is nagyon örül az ember, amikor megtalálja, mert ez egy különös élményt jelent, és hát számos olyan lehetőség van, amivel a bizonytalan kérdéseket tisztázni lehet, vagy kell. Tehát, hogy bizonyos nevek sejtetik azt, hogy az illetőnek valamilyen kapcsolata volt Magyarországgal, de annak a tisztázása további kutatást kíván, és hát ez minden esetre nem egy zsákutcát jelent, mint ahogyan ezt a 19. században jósolták, hanem lehetőséget sokkal inkább.
Kutatás adta a lehetőségek reményében. További jó munkát kívánok a római kutató tevékenységéhez.
Nagyon szépen köszönöm.
Bak Borbála történésszel Somogyi Viktória beszélgetett.